Mennyi édesatyánk, olyan mély vallomás ez az ének is, és olyan nagy ajándék, ha a szívünk együtt dobban azzal, amit kimondtunk, elénekeltünk ebben az imádságban. Olyan hatalmas ajándék, hogy te kegyelmes, irgalmas Isten vagy, aki nem a szerint bánsz velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem lehajultál hozzánk, hogy megments, hogy megszabadíts. És köszönjük, hogy gondod van ránk, porszemnyi életünkre, sőt nem csak gondot viselsz, hanem meg is koronázol, meg is ajándékozol bennünket a te dicsőségeddel, a te csodálatos lényed jelenlétével. És köszönjük neked az igét, amelyet olvashatunk, amelyet kezünkbe vehetünk, amelyet szívünkre vehetünk, és köszönjük azt is, hogy ezt továbbadhatjuk, szánkba vehetjük, hirdethetjük. És köszönjük, hogy olyan helyen vagyunk, ahol az erre való készülésnek, az ebben való megerősítésnek a helye készült el. Te tudod, mi történt itt, és te tudod, hogy mi fog történni ezután. Áldunk téged, hogy most olyanról beszélsz velünk, ami a legfontosabb számunkra. Akkor is, ha erre most bennünket emlékeztetni kell, vagy meg kell újítani benne, kérjük, hogy lelkeddel járd át ezt a helyet, járd át a szívünket, áld meg ezt az áhítatot, áld meg a mi közösségünket, a munkatársak közösségét, és segíts, hogy minnyájan megértsük, felismerjük, hogy miért is vagyunk. Nem csak itt, hanem miért is élünk egyáltalán. Édesatyánk, az Úr Jézusért kérünk, valóban vérrel pecsértelt szent szerelmedért, hallgass meg bennünket, hozzád térő gyermekeidet. Amen. Engem nagyon megérintett a mai újszövetségi ige bizonyára többünkkel együtt, több dolog miatt is, és ilyenkor mindig nagyon sokat kell tusakodnom azzal, hogy mit is lenne jó, és mit is fontos ebből elmondani, miközben nyilvánvalóan mondani való. De egy olyan fejezetnek a nyitányát olvasom most fel, amely az életünk kiteljesedésének, teljességének az üzenetét hordozza, és ennek a bevezetésében, meg egész részletében olyan dolgok kerülnek elénk, ami lényegileg alapvetően meghatározhat, és meghatároz bennünket. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelének a 15. fejezetét idézem fel, most az első 11 verset, ahogyan ez a kijelölt ige szakasz ma reggel. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok, úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak, azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mi jut eszünkbe? Amikor már elkészültem, azt követően milyen elgondolkoztatott ez a bevezető, mi jut eszünkbe egyáltalán nekünk, mire emlékeztetjük egymást, és mi jut eszünkbe akár ezen a helyen is. A legkülönbözőképpen lehettünk, ha lehettünk kapcsolatban ezzel a helyel, nem konkrétan ezzel a falakkal felemelt helyel, hanem az itt lévő helyel, ami itt volt. Még nem is olyan régen, és aztán eszünkbe juthat az is, ami tulajdonképpen az egészet át formálta, átalakította. Nagyon remélem, hogy nem érzi senkinek, senki ezt most egy ilyen rossz vagy furcsa bekezdésnek, amikor ezt mondom, hogy az is eszembe jutott valóban, ahogyan az emberben benne élnek gondolatok, ahogyan a füstbe ment terv megfogalmazódik Petőfi ajkán, hiszen ott eszébe jutott számtalan szebbnél szebb gondolat, de aztán tudjuk, hogy mivé vált a gondolat. Megdöbbentő ezt így egymás mellett tudni, hogy itt is füstbe ment sok terv, sok gondolat, és aztán Isten egészen mást is készített, mert nekem nem csak ez jutott eszembe, amit Petőfi leír, hanem eszembe jut Zakariás könyvéből az a jelenet, amikor Jósua főpap állott, és a sátán vádolja őt jobb keze felől, és akkor odáll az Úr angyala, és megdorgálja magát a sátánt, és azt mondja, hogy tűzből kikapott üszkös fadarab ő, Isten kiválasztotja. Istennek más a látása, terve vele, mert kegyelmet nyert, mint amit a látszat, az a piszkos ruha, az a leégett állapot, amiben volt a főpap, az jelentett ott. Milyen csodálatos az, amikor Isten valami egészen mást láttat velünk. Eszetekbe juttatom, így kezdi Pál is ennek a gyülekezetnek ezt a levél részletét, a testvéreit szólítja meg, és nem akármit juttat eszükbe. És azt gondolom, hogy most nekünk is ezen a helyen nagyon fontos és nagyon lényeges ez a lényeglátás, ez a fókuszálás, ez az összpontosítás. Mi jut eszünkbe? Számtalan szebbnél szebb gondolat, vagy számtalan keserű gondolat, fájdalmas gondolat, kétség? Mi jut eszünkbe? És ha eszünkbe jut, vajon mit kezdünk vele? És amikor halljuk Pált, akkor mit kezdünk azzal, amivel ő szólít meg bennünket, mert ő eszünkbe juttatja az örömhírt. Eszébe juttatta az örömhírt a korintusi gyülekezet tagjaival, és eszébe juttatja velünk is az örömhírt. Az örömhírt, amely Jézus Krisztusban jelent meg, az evangéliumot, amelynek átvevője, átadója, hirdetője volt Pál apostol, eszükbe juttatta az evangéliumot. Miközben tudjuk, hogy ez a fejezet, ez a legterjedelmesebb része ennek a levélnek, mint egy 870 szóból áll csak maga ez a fejezet, 58 versből, rendkívül gazdag és rendkívül izgalmas témát, a feltámadás témáját hozza elő döntő módon, mégpedig azon az alapon, hogy Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk támadni. Egy olyan témát, amely kérdésessé vált ott és akkor is, kérdéses sokak számára ma is. Feltámadunk valóban? És itt a konkrét emberi feltámadásról szó van, a test feltámadásáról, amelyet hitvallásunkkal vallunk, és amely bizony sokak számára elképzelhetetlen, felfoghatatlan, érthetetlen üzenet. Emlékszem arra a pillanatra, amikor az én életemben Isten ezt a döntő fordulatot elhozta, amikor ennek a felismerése engem mélységesen átjárt és betöltött, mert hogy bevallom őszintén, sokáig azt véltem, azt képzeltem, hogy ez a lélekben való megújulás, ez a leglényegibb eleme az emberi életnek, és aztán, hogy mi lesz a testünkkel, nem is tudtam vele foglalkozni, vagy nem is tudtam róla gondolkozni, és akkor egyszer Viktor Jánosnak egy magyarázatában, aki a falak között már részben a falak között is oktatott és tanított, Szabadságtér lelkipásztorának volt egy nagyon egyszerű mondata, így fogalmazta meg, Isten nem végez félmunkát. Ez olyan élmény, amit így szoktak mondani, hogy aha, ez az aha élmény. Mert hogyha Isten megváltott bennünket, ha Isten megváltása teljes és tökéletes, már pedig az, akkor hogy lenne az kétséges, hogy bennünket nem csak a lelkünkben újít meg, hanem testestől, lelkestől, egész valónkban megújít. A testünk feltámadása még hátra van, a lelkünk feltámadása eljöhet az újjászületés csodájában, Jézus Krisztus kereszthalála feltámadása által, a Szentlélek munkája nyomán, megtérésünk pecsétjével. De milyen csodálatos dolog az, hogy Isten nem csak a lelkünket váltotta meg, hanem az embert váltotta meg. Testestől, lelkestől, egész valónkat. És miután Isten nem végez félmunkát, hisszük vagy nem, nem jó a kérdés, mert ha nem hisszük, hiába való a hitünk, akkor Isten feltámaszt bennünket majd a napon, Jézus Krisztussal előhoz bennünket, és testestől, lelkestől, különös valóságban, lelki test valóságában, de így látjuk meg színről színre a mi örökké való Istenünket. Hatalmas ajándék ez, hogy feltámadunk. És erről beszél, erről tanít Pál ebben a hatalmas fejezetben, és erről mondja el azt, amit Isten rábíz, sokféle tusa van ebben, sokféle érdekes gondolat, amit ha végigolvasunk, majd érzékelni fogunk, ahogyan Pál is a lélek által is keresi a szavakat, a kifejezéseket, ahogyan elmondja a mondani valót. Egy azonban egészen biztos, hogy amikor az evangélium, az örömhír titkáról beszél, mert ezzel kezdi el, erre emlékezteti a testvéreit, akkor nyilvánvalóvá teszi, hogy ennek az üzenete, a legrövidebb, legtömörebb megfogalmazása van itt az evangéliumi leírásnak, az evangélium leírásának, és talán a legkorábbi, egyik legkorábbi leírása is. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és feltámadott ugyancsak az írások szerint harmadnapon, és aztán megjelent, és tanúi lettek ennek az apostolok, mások, és legvégül így is Pál apostol, mint egy torszülött. Az evangélium Jézus Krisztus kereszthalálát és Jézus Krisztus feltámadását jelenti. Isten megváltó hatalmát, amellyel elrendezte a bűn kérdését, és amellyel elrendezte az új élet csodálatos valóságát. És Pál azt mondja, hogy én nem is adtam át nektek mást. Ezt adtam át nektek, amit én is magam kaptam, hogy Krisztus meghalt és feltámadott. Átadta ezt Pál, mert ez az emberi élet egyetlen fordulatának a csodálatos híre, üzenete, az evangélium híre, a kegyelem evangéliumának híre, a feltámadás evangéliumának csodálatos híre. És ez a feltámadás, amely Jézus feltámadásában végbe ment, tette lehetővé Isten lelke által, hogy mi is új életben járjunk, hogy az új életünk, a régi életünk helyén egy új élet, egy új feltámadás induljon el az életünkben. Ez változtatta meg az apostolok életét, ez változtatta meg Pál apostol életét, és ez változtatta meg a korintusbeliek életét is, és ez tud megváltoztatni bennünket is. Pál erre emlékezteti őket, az evangéliumra. És ha belegondolunk, hogy mi minden van ezt megelőzően ebben a levélben, akkor megdöbbentően fontos azt látni, hogy rendkívüli magasságok, rendkívüli mélységek, rendkívüli kérdések kerülnek elő, mégis Pál erre fókuszál, erről beszél, és amikor lezárja majd ezt a fejezetet, akkor is ennek a diadalával bátorítja az övéit, a testvéreit. Eszünkbe juttatja az evangéliumot. Az evangéliumnak kell ott lenni az életünk homlokterében. Az örömhírnek kell ott lenni újra és újra az életünkben, ennek kell meghatároznia, ennek kell irányítania mindent, és ennek az evangéliumnak nem csak a teoretikus kifejtése, és a feltámadásnak nem csak a teoretikus kifejtése van itt előttünk, hanem annak az ereje, amely megváltoztatta őt, és amely megváltoztat bennünket is. Hiszen Pál apostol önmagáról is vall, és elmondja, hogy teljesen méltatlan volt, és mégis Isten ennek az evangéliumnak az ereje által megváltoztatta az életét, föltüzesítette a szívét, ennek az evangéliumnak a hirdetőjévé tette, amelyel bejárta az akkori lakott föld nagy részét, és elmondta a korintusbelieknek is, ahogy a mindenkinek, ezt a hatalmas evangéliumot, a kegyelem evangéliumának valóságát. Van bocsánat, van új élet Jézus Krisztus által. Ez az evangélium titka. El lehet rendezni a múltat, és lehet kezdeni egy újat. És amikor Athénben prédikált, akkor is ugyanerre utalt, a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Ezért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Jézus Krisztusról bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Ez az alapja, ez a lehetősége a lelki és a testi feltámadásnak is. És ennek lehetünk mi is továbbadói. Ennek a feltámadott Jézus Krisztusnak a hírnökei. Az a küldetésünk minnyájunknak, akik ezt átéltük, hogy elmenve hirdessük ezt minden teremtésnek. Sokan nem hallották még. Ez a hely, ahol vagyunk, ez a szárny rész, és maga a püspöki hivatal is, ennek az öröm hírnek a nyomán létezhet, és ezért az öröm hírért érdemes léteznie. Ennek a célja az, hogy itt felkészüljenek emberek az öröm hír továbbadására, és ennek az egész épületnek a célja az, hogy az öröm hír továbbadásának a feltételei adottak lehessenek. Nekünk itt, akik itt vagyunk, bárki, aki itt dolgozik, ennek az öröm hírnek a munkájába állt. Ezt tudatosítanunk kell, eszünkbe kell juttatni. Nem másért vagyunk itt, nem más a küldetésünk, nem más a feladatunk, mint az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium továbbadása, a kegyelem evangéliumának, a feltámadás evangéliumának a továbbadása. Az utolsó pont a leírt szöveg végén, a kiszámolt számolás, utolsó számsora, a megszólalásunk, a viselkedésünk, a hozzáállásunk, mind ezért kell, hogy itt történjen. Minden tekintetben ezért vagyunk itt. És miközben elmondom ezt, ennek az egész fejezetnek van egy megdöbbentő kicsiny szava. Ahogyan az ember végig olvassa és végig tanulmányozza, akkor talán ebbe a szóba is beleütközik, miközben a legfenségesebb, legnagyobb dolgokról szóltam ez idáig, az új élet lehetőségéről, a bűnbocsánatról, a Jézus Krisztusban kapott üzenet továbbadásáról, a hirdetéséről, a megváltoztató, csodálatos hatalmáról, hiszen Pál maga is elmondja, hogy a legkisebbként is, ami lehet, amivé vált, az a kegyelem csodája, hogy ő is ennek részese és továbbadója lehetett. Van egy kicsi szó, ami olyan egy kicsit, mint a zongorán a beragadt billentyű, amely miatt nem lehet eljátszani igazán egy darabot tisztán és pontosan. Olyan, mint egy ilyen kioltó kifejezés, amely az egészre nézve mérhetetlen kétséget és kérdést vet föl, nem a tartalmára, arra, amit hirdett Pál, amit kimondott Pál, ami megtörtént, hanem önmagunkra nézve. Ez a kicsiny szó így hangzik, hiába. Hiába. Nem tudom, mennyire figyeltétek, azt mondja Pál, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem, hiába lettetek hívőkké. Hiába. Micsoda szó ez? Hiába. Ugye ha egzisztenciálisan érint bennünket, akkor nagyon mélyen értjük. Elmegyünk egy orvosi vizsgálatra, megvizsgálnak bennünket, kiderül valami nagyon furcsa eredmény, és akkor jön a nagy kérdés, éppen valakivel beszélgettem, aki elmondta ezt, hogy micsoda váltást és változást hozott az egész életében az, hogy kiderült egy diagnózis, és a következő kérdés, hogy akkor mi történik ezután? Ha azt tudja mondani a diagnózist felállító orvos, hogy van erre egy terápia, ezt megpróbáljuk, és akkor hátha ez sikerül, akkor ez egy reményteli kilátáshoz és valami fajta világossághoz vezető kijelentés, de egy orvos arcán megjelenik egy bizonyos értelemben vett visszajelzés arról, hogy valószínűleg itt már hiába fogunk bármit mondani, bármit kezdeni, akkor ugye értjük és érezzük, hogy milyen mérhetetlen ereje van ennek a kicsi szónak, hogy hiába, hogy mind hiába, nincs rá terápia, nincs rá gyógymód, hiába nem tudunk vele mit kezdeni. Ez végérvényes, változtathatatlan, megváltoztathatatlan, ez visszafordíthatatlan, hiába. Nagyon fájdalmas dolog ez, és nagyon megdöbbentő. Tegnap egy édesanyjával beszélgettem, aki a harmadik gyermekét már úgy várta, hogy a diagnózisban, amikor őt még csak a kisbabáját vizsgálták, kiderült, hogy valami nincs rendben. Azt mondta, hogy az orvos arcán lehetett leolvasni, amikor az ultrahangos vizsgálat volt, leállította a zenét, ami szokott alatta lenni, hogy ugye megnézik a kisbabát, és az arca szinte lefagyott az orvosnak. Itt valami nagyon nincs rendben. Milyen megdöbbentő ezt átélni egy édesanyának, milyen megdöbbentő ezt átélni látva egy orvoson, aki nyilván nem először találkozik ilyennel, de ott van benne, vajon mi lesz ebből? És ha ez még nem is egészében azt jelenti, hogy hiába hordja ki ezt a kisbabát, hiába fog megszületni, hiába nem tudjuk meddig él, akkor ez nagyon mélyen érint. Édesanyám így szült meg egy kislányt, a testvéremet, a húgomot, aki megszületett és csak néhány órát élt. Végig hordta ezt az áldott állapotot, ezt a várandós állapotot, ezt a jövőt hordozó állapotot, és aztán amikor megérkezett, már arra érkezett, hogy nincs tovább. Talán értitek, nem is kell ezt tovább mondanom, hogy mit jelent ez, hogy hiába. Nagyon megdöbbentő, hogy Pál apostol ebben a nagyon felemelő fejezetben ezt ötször is használja, ezt a kifejezést, hogy hiába. Ez a szó, hogy hiába, azt jelenti, hogy üres. Azt jelenti, hogy eredménytelen. Azt jelenti, hogy ennek nincs jó kimenetel. Ugye azt mondja, ha csak nem hiába lettetek hívőké, lehet hiába hívővé lenni. Micsoda furcsa kifejezése ez. Lehet hiába való hitünk, lehet hiába való prédikálás, ezekről beszél itt Pál, mert hiába való a prédikálásunk, hiába való a hitetek, hiába lettetek hívőké. Megdöbbentő ez a szó, hiába. És olyan mélyen, és ha szabad megint így mondanom, egzisztenciálisan tesz vallomást a tanú, a feltámadás tanúja Pál arról, hogy az élete, a maga élete, a Sauli élete, a kívánt ember élete, akinek a neve ezt jelenti, hogy a kívánt, vagy a különösen megajándékozottnak élő szülők gyermeke, akiket megajándékoztak egy ilyen kívánt valakivel, mint Saul. Lett belőle Paul, a kicsi, és amikor beszél erről, akkor azt mondja itt magáról, emlékeztek talán rá, megdöbbentő szavakat mond, hogy megjelen nekem, mint egy torszülöttnek. Az a kifejezés, amit itt használ Pál apostol, tulajdonképpen megrázó, azt jelenti, vagy azt is jelenti, hogy elvetélt. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy az ő egész élete hiába való élet volt. Az ő élete egy elvetélt élet volt. Megrázó ezt hallani az apostol szájából, saját magát értékelve. Azt mondja, hogy hiába való volt az életem. Pedig, figyeljétek, emlékezzetek rá, Saul buzgolkodott. Saul rendkívüli módon buzgolkodott Istenért. Legalábbis ezt hitte. Legalábbis ezt gondolta. Akkor is, amikor Damaszkuszba ment, akkor is tele volt magába szívta, így mondja, a tüdeje tele volt düvel, hogy majd a Krisztus követőket, az evangélium hirdetőit, a Krisztushoz tartozókat elfogja és elviszi őket. Tele volt a szíve, tele volt a lelke, tele volt az egész valója, buzgul, düvel azok ellen, akik Jézusban hittek. És azt mondja önmagáról, akkor megjelent nekem a feltámadott Jézus Krisztus. És kiderült, hogy az egész életem elvetélt. Az egész életem buzgolkodása semmit nem ért. Később azt mondja, hogy kár és szemét. A Krisztus Jézus ismeretének gazdagságának fényébe kár és szemét. És újra mondom, kár és szemét az egész. Mert akkor változott meg minden Pál életében, amikor találkozott a feltámadott, élő Jézus Krisztussal. Nem buzgolkodott Istenért, Isten ügyéért, a maga feje szerint, a maga tanultsága, a maga elképzelése szerint, hanem találkozott az evangélium csodájával, a kegyelem, a feltámadás evangéliumának csodájával, Jézus Krisztusban, aki annak ellenére azzal együtt, hogy ő Isten egyházát üldözte, őt kiválasztotta, mint választott edényt, hogy betöltse, hogy felhasználja, hogy az evangélium tovább adója legyen. A kegyelem diadala ez, a kegyelem csodája ez, az emberi életet valóságosan, lényegében, mélységében átformáló erő, a kereszthalál, a feltámadás valóságos újjáteremtő hatalma. És ezért tudja kimondani alázattal és Krisztus tudattal, nem nagy öntudattal, hogy a kegyelem által vagyok, ami vagyok. És nem lett hiába való a kegyelem, amely benne megjelent. Mert ott is ezt a szót használja, mert két kifejezést használ itt a görög nyelvben. Az egyik szó egyébként nagyon izgalmas, mert ebből van az Úr Jézus megüresítésének szava, kenózis is. Ez a szó van itt, a megüresített. Ő olyan üressé lett, hogy mi megteljünk. Döbbenetes ennek is a valósága. Ki mondja, kegyelem által lett azzá, aki... és kegyelem által tudja bátorítani a testvéreit, hogy egy elvetélt élet, egy hiába való buzgó élet is lehet mégis az Isten csodálatos munkájának része. Hatalmas örömhír ez. Ennek lehetünk mi is hírnökei, hiteles tanúi, a valódi evangéliumnak, amely a teljes ember megújulását jelenti. Igen, mert az Úr Jézus is megüresítette magát, hogy ne legyünk üresek, hogy ne járjunk üres járatban, hiába való életet ne éljünk, mert Jézus Krisztus nélkül, Isten újjáteremtő hatalma nélkül minden elvetél, a legnagyobb buzgóság is, az Istenért végzett buzgóság is, hiába való, üres. A végén azt fogják mondani, hiába mondtad, Uram, Uram, semmit nem ér, semmit. Egyedül a kegyelem által, Isten újjászülő hatalma által lehetünk mi részesei valóban az Istennel teljes életnek, a célhoz ért életnek, amelynek valóban az ereje munkálkodik bennünk. Mert ez erő, ez hatalmas erő, ez nem reked meg bennem, hanem ez az erő átárad rajtam, ez a hatalmas erő eljut másokhoz. Ez a természete ennek a valódi erőnek, hogy átárad rajtam, és olyan fontos, hogy Pál is ezt mondja, nézzétek meg, én azt adtam át nektek, amit kaptam. Én megkaptam, de ez átárad rajtam hozzátok is, mert én továbbadtam. Nem rekedt meg nálam, én nem magamnak tartom ezt az egészet, hanem tovább ment, átjutott rajtam másokhoz. Ezen keresztül jutottatok ti is hitre. Ezen keresztül jutottatok ti is új életre. Mert így árad tovább. Ez a természete a valódi életnek. És mivel zárja ezt a fejezetet, Pál? Az elején is itt van, és a végén is ott van ez a kicsi szó, hogy hiába, csak egész másként. Hál legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, a feltámadás csodálatos ereje által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, és most mindenki tudja remélem befejezni, hogy a ti munkátok, fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Milyen hatalmas ajándék ez. amikor már nem hiába való az én buzgolkodásom, az én fáradozásom, mert valóban az evangéliumot nyert ember abban fáradozik, azzal foglalkozik, ami az Úr ügye, az evangélium ügye. És én azt kívánom, és azért imádkozom, hogy mi itt ezen a helyen el ne felejtsük az evangéliumot, az evangélium titkát, Jézus Krisztusban kapott kegyelem csodáját. El ne felejtsük, hogy az övéi vagyunk, hogy az ő nevéért indultunk küldetésbe. El ne felejtsük, hogy az ő munkájában fáradozunk, az ő munkájában buzdulkodunk. Ezen kívül minden buzdulkodás hiába való, üres járat, elvetélt. Ez azonban nem az. Ez azonban célhoz fog érni. És nekünk itt a kerület és a teológia közösségében, kellett vezetésének közösségében, minden munkatársi feladat vállásában is ezt kell szemünk előtt tartanunk, erre kell figyelnünk. Ezért mondja Pál rajta keresztül a lélek nem csak Korintusba, hanem itt most nekünk is, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. El ne felejtsétek, és nehogy hiába fáradozzunk, anélkül, hogy ez a csodálatos erő, ami életünket átformálná, és ezen keresztül mások is megújulnának. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért. Magasztalos szívünk téged, mennyi édesatyánk, hogy élő tanuk, akik már ugyan nincsenek közöttünk, de a leíráskor megszólítható, megkérdezhető tanukként jelen voltak, hirdették azt a csodálatos valóságot, hogy Úr Jézus Krisztus, te legyőzted a halált. Magasztalunk, hogy ez a győzelem, az emberi lét, az emberi élet igazi diadala is. Mert enélkül mi a halál foglyaként a bűn rabságában élünk, elveszett, hiába való életet. És ha nem látunk téged, és nem látjuk a te kereszt halálodnak, feltámadásodnak a titkát, akkor nem látunk még semmit igazán. Köszönjük neked, hogy adtál ige hirdetőket. Köszönjük, hogy amióta elmentél a te felhatalmazásoddal, mind mai napig, és amíg leszel földi lét, hirdetteted az evangéliumot. Egyszerű embereken keresztül, akiknek az életében végbe ment a csoda, hogy a hiába való életükből egy nem hiába való élet formálódott. Köszönjük neked Pál apostolt, köszönjük az ő szolgálatát, köszönjük a vallomását, a hitét, és köszönjük a ma élőknek a hitét és a szolgálatát. Köszönjük ezt a helyet, amelyet kiragadtál a füstből, kiragadtál a tűzből. És ha másként is, de megújulva most hirdetheti a te dicsőségedet, a te gondviselésedet, a te szabadításodat, a te örökkévaló tervedet, és arra kérünk, hogy akik ezek között a falak között imádkozni fognak, és itt tanulni készülnek, azok lehessenek a te evangéliumodnak olyan hirdetői, ami nyomán gyülekezetek újulnak meg, emberi életek változnak meg, a te dicsőséged ragyog felebben. És kérünk bennünket, akik munkatársak vagyunk, hogy lehessünk minnyájan olyan emberekké, akik nem felejtjük el, hogy az evangélium ügyében fáradozunk. Hogy a mi munkánk az nem egy olyan munka, amihez csak fizikai vagy szellemi tudás szükséges, hanem olyan feladat, olyan küldetés, ami a te szent lelked által lehetséges, igazán, valójában, úgy, hogy az célhoz érjen. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy egyikünk se legyen olyan, akinek hiába való a munkája. Áldj meg bennünket, hogy minket is megújítson, átformáljon, és valóban ezzel az örömmel betöltsön az az örömhír, ami most is elhangozhatott te kegyelmedből. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük az új lehetőséget erre. Kérjük, vezess és áldj meg ezen az úton. És hogy tegyük eléd, Urunk, azokat a testvéreinket, akik most nem lehetnek itt. Köszönjük, hogy többen vagyunk, mint akik most itt lehetünk. Kérjük, hogy őket is erősítsd meg a szolgálatukban, munkájukban, erősítsd meg őket, gyógyítsd őket. Elesett állapotukban, egészségükben újítsd meg őket, és kérünk téged, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, felette annak, hogy mi kérni vagy remélni tudjuk. Hiszen tudjuk, hogy azt ígérted, ahol a te nevedben vagyunk együtt, és együtt kérünk, az meghallgatásra talál. Legyen ezért áldott a te háromszor szent neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek.